Május 27-e csütörtök van, 19 óra 45 perc. Köszöntjük hallgatóinkat, Shalom, híradásunk tartalmából. Szabadon engedik Peter Hunem brit újságírót, akinek a nevét Vanunu atomkémmel kapcsolatban ismertük meg. Csak három zsidó település kiürítését tartalmazza Sharon alternatív terve, amelyet vasárnap bocsájtanak szavazásra. Zavargások Beirutban. Híreink után sajtószemlét hallhatnak az Új Keletből. A mai híreket szerkesztette is a mikrofonnál Vázsonyi Ágnes. Szabadlábra helyezik a letartóztatott brit újságírót. Peter Hunem újságíró 20 évvel ezelőtt publikált cikke következtében tört ki a botrány Mordehai Vanunuval kapcsolatban, akit a dimonai atomreaktor titkainak nyilvánosságra hozatala miatt elítéltek, és egészen a közelmúltig börtönben tartottak. Peter Hunem még Vanunu szabadonbocsátása előtt az országba érkezett, és Kelet-Jeruzsálemben ütötte fel főhadiszállását. Az izraeli biztonsági szolgálat őrizetbe vette a brit újságírót, melynek következtében az izraeli újságírók szervezete tiltakozott, mondván megengedhetetlen dolog egy demokráciában egy újságírót letartóztatni csak azért, mert gyakorolja hivatását. Csak is akkor lehet jogosult az őrizetbe vétele, ha ezt biztonsági szempontok indokolják. Mordehai Vanunut, az atomkémet még most is szabadonbocsátása után is veszélyesnek tartják biztonsági okokból, ezért számos korlátozással sújtották. A brit újságíró találkozott a szabadon engedett Vanunuval, feltehetően a sabah nyomozói azután érdeklődtek, milyen további titkokba avatta be Vanunu Peter Hunemet. Izraeli biztonsági források közölték, hogy a brit újságírót kihallgatták, és még ma szabadon engedik. Ariel Sharon miniszterelnök vasárnap bocsátja a kabinet elé szavazásra alternatív tervezetét a palesztinoktól való egyoldalú elszakadásra. A tervezet kidolgozására azt követően került sor, hogy a kormányzó Likud párt referenduma leszavazta az előző tervet, amely az összes gázai zsidó település evakuálását tartalmazta. Az alternatív terv ezzel szemben csak három település megszüntetését célozza. Netzarim, Morág és Rafia Jám településeket szándékozna a miniszterelnök kiüríteni. Netzarimot 1972-ben alapították, 60 család lakja. Elszigetelt település ellenséges palesztin települések szomszédságában található, mint egyedüli zsidó település. Emiatt csak páncélozott járműben közelíthető meg. Morágot szintén 1972-ben alapították, mint Nahal települést. 36 család lakja. A jelenlegi intifáda alatt igen sűrűn érte kaszam rakétatámadás. Rafia Jámot 1984-ben létesítették, mindössze 22 mezőgazdaságból élő család lakja. Mint a neve mutatja, az egyiptomi határ közelében található akárcsak a hasonló nevű palesztin Rafia. Az alternatív tervezett példányait a kabinet tagjai mindezidáig nem kapták meg. Emiatt több miniszter úgy vélekedik, nem lehet a tervet vasárnap szavazásra bocsájtani, nagy valószínűséggel el kell halasztani, mivel így nem lenne módjuk kellőképpen áttanulmányozni a tervezetet. Zavargások Beirutban. A tüntetők a benzináremelés miatt demonstrálnak jelenleg is. A tüntetők ellen kivezényelt katonák tüzet nyitottak a tömegre, melynek következtében hárman életüket vesztették, heten megsebesültek. A katonák azután nyitottak tüzet, hogy a tüntetők kövekkel megdobálták az egyik katonai teherautót. Az Európa Unió úgy döntött, követelni fogja Damaszkusztól, kötelezze el magát amellett, hogy nem fejleszt ki tömegpusztító fegyvereket. Amennyiben Szíria elzárkozik ilyen értelmű nyilatkozat megtételétől, abban az esetben az Európa Unió sem lesz hajlandó aláírni a tervbe vett kereskedelmi és segélynyújtási egyezményt a szírekkel. A nyilatkozat szorgalmazói az Európa Unió részéről Nagy-Britannia, Németország, Hollandia és Dánia. Eddig Szíria azzal hárította el ilyen tartalmú elkötelezettség vállalását, hogy az Európa Unió ugyanezt nem követeli meg más közel-keleti országoktól, úgyis, mint Izraeltől. Ennek ellenére a jelenlegi helyzetben tekintettel a Szíriára nehezedő amerikai nyomásra, diplomáciai források több esélyt látnak arra, hogy Damaszkusz beleegyezését adja és megteszi a tőle várt nyilatkozatot. Titokzatos szír rakomány robbant április 22-én, írja az Új Kelet. Egy japán napilap információi szerint szír rakomány lehetett a Ryongchon-i robbantás központjában. A lapforrása arról is beszámol, hogy a baleset után védőöltözetbe bújt emberek takarítottak. Szíriai személyzet utazott azon az észak-koreai tehervonaton, amely a kínai határtól nem messze Ryongchonnál robbant fel, egyelőre ismeretlen okokból április 22-én, írja az amerikai World Tribune a Sankei Shimbun japán napilapra hivatkozva. A japán lap egy dél-koreai biztonsági szakértő beszámolójára hivatkozva azt állítja, a vonaton szír mérnökök utaztak, akik egy nagyméretű szállítmányt kísértek, amely a detonációt okozhatta. A szakértő elmondta, a robbanás után nem sokkal különleges védőfelszerelésbe öltözött észak-koreaiak érkeztek, akik csak a szír rakomány maradványainak elszállításával foglalatoskodtak. A szírtechnikusok mind a Tudományos Kutatások és Tanulmányok Központjában dolgoztak, amely intézményt a szír tömegpusztító fegyverprogram központjának tartják. A japán lap dél-koreai forrása nem tudta megmondani, hogy a vonatot a titokzatos szállítmány repítette volna a levegőbe, vagy a szírrakomány a többivel együtt robbant fel, mint egy tucat szírtechnikus halálba küldve. A közel-keleti állam áldozatainak földi maradványait a forrás elmondása szerint május 1-én szállította haza egy szír repülőgép, amely odafelé Fennyánba szállított segélycsomagokat. A forrás elmondása szerint a robbanás vonaton tartózkodó szír és koreai áldozatai ugyanazt a biztonsági felszerelést viselték, mint amilyet a baleset után a helyszínre érkező észak-koreai csapat. Észak-Korea és Szíria közötti közös fegyverprogram létezését több nyugati állam, így az Egyesült Államok is tudni véli. Információk szerint Észak-Korea ballisztikus SCAD-típusú rakétákat ad el, főként a közel-kelet térségében. A nyugati hírszerzés szerint a szírek kémiai vagy biológiai fegyverek előállításán dolgoznak. A Ryongchon-i baleset okát csak találgatni lehet. Az észak-koreai vezetés nem adott információkat a tragédia hátteréről. Egyes vélekedések szerint a petróleumot szállító szerelvény egy műtrágya alapanyagot, ammónium-nitrátot szállító vonattal ütközött össze, de leszakadt villamos vezetékre is gyanakszanak. A balesetben az észak-koreai vezetés beszámolója szerint 161-en meghaltak, 1300-an megsebesültek, de egy a mentési munkálatokban résztvállaló segélyszervezet becslései szerint a sebesültek száma meghaladta a 12 000 főt. Amint azt még Sávolt ünnep előtt jelentettük, a hadsereg szinte teljes egészében kivonta egységeit Rafia térségéből, ahol lényegében befejeződtek a hadműveletek. A hétnapos akciót összegezve Smuel Zakai dandártábornok a következőket közölte. A hadművelet során 41 terrorista és 12 palesztin polgári személy vesztette életét. Ugyanakkor 56 építményt döntöttek romba. Meli Mazouz a kormány jogtanácsosa már határozott. Nem nyújt be vádiratot Sharon ellen. Meli Mazouz a kormány jogtanácsosa legkésőbb június 15-éig nyilvánosságra hozza a döntését, miszerint lezárja az Ariel Sharon miniszterelnökkel kapcsolatos megvesztegetési és más gyanúkat összefoglaló rendőrségi, illetőleg ügyészi aktákat. A határozat lényege, a dosszié lezárása után nem nyújtanak be vádiratot Ariel és fia Gilad Sharon ellen. A határozat indoklása. Jól lehet, igen sok kívánivalót hagy maga után Sharon magatartása az úgynevezett Görög-sziget ügyében, ami a korrupció szagát árasztja, Mazuz mégsem indít ellene bűnvádi eljárást a törvényszéken, mert megítélése szerint nincs elég terhelő bizonyíték, ami eleve biztosíthatná Sharon elmarasztalását a bíróságon. Az Új Kelet saját hírforrásaira támaszkodva hetekkel ezelőtt jelentette első oldalas tudósításában, hogy Manny Mazuz már úgy határozott, hogy lezárja a Sharon aktáját az ügyészségen, és megmenti azáltal, hogy nem nyújt be ellene vádiratot. Az igazságügyminisztérium szóvivője kedden ismét azt hangoztatta, hogy Mazuz még nem hozott végleges döntést. A kormányfőnek már megvan a többsége a minisztertanácsban a módosított gázai csapatkivonási terv jóváhagyásához. Ariel Sharon miniszterelnöknek sikerült még egy további minisztert megpuhítania és rábírnia arra, hogy a kormány vasárnapi ülésén támogassa Sharon javaslatát a módosított gázai csapatkivonási terv megszavazására. Ezt közölte Ehud Olmert miniszterelnök helyettes, aki a Likudon belül Sharon legközelebbi és feltétel nélküli követője minden kérdésben. Olmert nem árulta el, hogy ki a szóban forgó miniszter, aki feladta eddigi ellenkezését vagy habozását, és csatlakozott az alternatív Sharon tervhez, amit a múlt hónapban a Likudon belül megtartott népszavazás, amelynek elődjét a Likudon belül tartott népszavazás 60-40 ellenében elvetett. A Shavuot előtti napon még egyenlő volt az erőviszony a kormányon belül az új alternatív Sharon terv támogatói és ellenzői között. Ezen a helyzeten változtat az a közlemény, hogy Sharonnak sikerül-e még legalább egy minisztert a támogatók csoportjához áthozni. A kormány a napokban jóvá hagyta a kegyes halált, orvosi kifejezéssel eutanáziát lehetővé tevő törvényjavaslatot. A törvényhozó miniszteri bizottság egyhangúan megszavazta azt a korábban beterjesztett törvényjavaslatot, mely lehetővé teszi a gyógyíthatatlan, kilátástalan állapotban lévő, erős fájdalmaktól szenvedő betegek életét és szenvedését meghosszabbító kezelés, illetve orvosi beavatkozás beszüntetését akkor is, ha ez a beteg biztos halálával jár. Mindez csak a beteg hozzájárulásával történhet. Az aktív halálba segítést például altató injekcióval a törvény továbbra is tiltja. A kormány által elfogadott törvényjavaslat a közeljövőben a Knesset plénuma elé kerül. Tekintve, hogy a koalíció támogatja, nagy a valószínűsége, hogy az országgyűlés is rábólint a passzív eutanázia engedélyezésére. A hivatalos megnevezéssel haldokló betegről szóló törvényjavaslatot vegyes kormány és közéleti bizottság fogalmazta meg Avraham Steinberg, a Jeruzsálemi Sárét Szedek kórház professzora vezetésével. A bizottság munkájában rabik és halaha szakértők is részt vettek. A javaslatban megfogalmazott elvekkel valamennyien egyetértettek. A törvény csak is olyan, az orvostudomány szerint abszolút gyógyíthatatlan, sok szenvedéssel és az életminőség, valamint az emberi méltóság súlyos csökkenésével járó beteg esetében lesz alkalmazható, akinek a várható élettartama nem éri el a fél évet. Amennyiben a kezelés megszüntetését célzó kérés a beteg vagy családja részéről nem egyértelmű, a kérés egy etikai döntőbizottság elé kerül. A kegyes halával is az eutanázia akkor sem foglalhatja magában a páciens éheztetését, vagy a folyadék megvonásával történő kiszárítását, ha a beteg azt kívánja. Ugyancsak tilos lesz az állandó jellegű kezelés megszüntetése, például a pacemaker leállítása. Ami megengedett lesz, az az egyedi, időről időre alkalmazott élethosszabbító kezelések megszüntetése. A végállapotban lévő beteget lélegeztető gépet időzítő órához kapcsolhatják, hogy az bizonyos időközönként működjön, így ne állandó, hanem egyedi kezelésnek számítson, ezért a páciens kívánságára leállítható. A törvényjavaslatot, amelyet sok gyógyíthatatlan beteg és családja régóta vár, az orvostársadalom zöme is megelégedéssel fogadta. És végül az időjárásról. Érzékelhető lesz a lehűlés, a hőmérsékletértékek Jeruzsálemben 14 és 23, Tel Avivban és Hajfán 16 és 23, Berséván 14 és 27, Élaton pedig 23 és 35 Celsius fok közt lesz holnap. Mára búcsúzunk, Shalom ve'erev tov mirushalayim.
רשת קליטת עלייה.
כל ישראל.